Jó napot kívánok hallgatóinknak, ez itt a Jelen Podcast sorozata Európáról. Adásunkat a Mérték Média elemző műhely és az Ökotárs Alapítvány támogatta. A Jelen és a Progressz Alapítvány együttműködésében ezúttal Fleck Zoltán, Balázs Péter, Katona Tamás és Szegvári Péter arról beszélgetett, hogy 2024 második fele az Orbán rezsim fokozódó válságának az időszaka, az összeomlás több területen is érzékelhetővé vált. Az Orbán rendszer egyszerre került hazai és nemzetközi válságba, elmélyültek a gazdasági problémák, kulturális és kutatási válság alakult ki. A beszélgetés részvevői elemezték azt is, hogy mindez elhozta-e az új európai rendszerváltás esélyét.
A mai alkalom egy különleges alkalom, mert valamit elkezdünk, ugyanakkor nyilvánvalóan folytatunk is valamit, tehát van törzsközönségünk, és azok tudják, hogy nem most kezdtük ezt a műfajt, de a Progress Alapítvány és néhányunk, akik már többször beszélgettünk egymásról, sőt, írtunk közös műveket, azt határoztuk el, hogy az uniós elnökség apropóját használjuk ki arra, hogy a következő kötetünket úgy szerkesszük meg, vagy úgy csináljuk meg, ami tulajdonképpen szokatlan a tudományban, hogy nyilvánossá tesszük a folyamatot. Egy kicsit ezt elkezdtük az előző kötettel is, ami szerintem sikeres volt, és azt hiszem az eladási statisztikák alapján vissza is igazolódott, tehát valószínűleg jól mértük fel azt az igényt, hogy kell beszélni az ország összeomlásáról, vagy összeomlás közeli helyzetéről. A mostani kötetet az vezényli, hogy valahogyan feszültséget érzünk az Európai Uniós tag Magyarország elnökségi pozíciója és a gazdasági, politikai, jogi, kulturális, morális teljesítmények között. Ezt érzi az Európai Unió is, tehát feszültség van az Unió egésze és az elnökség szerepét betöltő Magyarország között. Helyesbitek, magyar kormánnyal van baja, és nem Magyarországgal, az Európai Uniós intézményeknek, és egyre inkább az Európai Unió sajtójának, közvéleményének, mértékadó kutatóinak, és azt hiszem lassan az Európai Uniós állampolgároknak. És a saját válságuk mellett azt is érzékelik, hogy az Unió számára óriási kihívást jelent a magyar autokratikus rendszer. Most már egyedül maradtunk ebben, hogy a Lengyelország visszaindult a jogállami demokratikus úton. Azért külön probléma lesz, hogy ez az út mennyire göröngyös, és ebből mennyit tudunk mi tanulni. Szóval annak a folyamatnak a részesei lehetnek, hogyha akarnak, és tulajdonképpen most ez egy invitáció, egy menü, ízelítő abból, hogy hogyan fogunk dolgozni a következő 6-7 alkalommal. Összesen 7, tehát még 6 ezen kívül. Sorra vesszük azokat a területeket, amelyek égetően jelentkeznek, de tulajdonképpen nyilván nem csak ebben az elnökségi fél évben, hanem hosszabb távon, de a kiinduló pontunk mindig ez a fél éves konkrét problematika lesz. Az a teljesítmény, vagy teljesítmény hiány, vagy visszamasírozás valami múltba, amit a magyar kormányzat éppen csinál. Ez nagyon sokrétű dolog, mert valóban nem csak az itt ülők területeit fogja az érinteni majd a kötetben, önkormányzatiságot, külpolitikát, Európa politikát, gazdaságot, politikát és jogot, hanem egyéb területeket is, környezetvédelmet és kultúrát és belpolitikát és sok pártokat és sok minden más. Tehát nyilván ki fogunk térni ebben a kötetben arra is, hogy vajon milyen esélye van egy demokratikus fordulatnak a közeljövőben, hiszen az elnökség lezárulta után nem sokkal elkezdődik majd egy turbulensebb, még ennél is turbulensebb időszak, ami a 2026-os választásokat fog tartani. Szóval mi itt nyilvánosan fogjuk megbeszélni tulajdonképpen a félkész kéziratainkat, gondolatainkat, néha arra kérjük majd barátainkat, hogy felkért hozzászólóként röviden bírálják azt, amit mi vázlatszerűen elmondunk, vagy téziszerűen közlünk. Tehát azt az értelmiségi vagy tudósi felelősséget, vagy közéleti felelősséget gondoljuk fontosnak, hogy egyszerre kell elemző módon, leíró módon és értékelő módon valamit komolyan tudományos igénnyel megfogalmazni, ami ráadásul érthető a szélesebb közvélemény számára, és mindezt egy nyilvános folyamatban menet közben is megosztjuk a leendő olvasóinkkal. A felvételek is azért készülnek, hogy ez nyomon követhető legyen. Ez nem jelenti azt, hogy amit ma mondunk, az egy fél év múlva megjelenő kötetben pont úgy lesz, mert a világ sokkal gyorsabban változik, tehát a kihívások napról napra változnak. Ez az egyik mondani valója tulajdonképpen ennek a kötetnek, hogy az idősíkok nagyon erősen feszültségben tartják ezt a munkát, mert azt mindannyian tudják, hogy ugye beszélni könnyű, mert hát itt most egy pillanatnyi műfaj van, mi most mondunk valamit, Péter valószínűleg el fogja mondani, hogy éppen hogy áll az Európai Bizottság és az európai belpolitika a magyar helyzethez, de lehet, hogy egy fél év múlva egészen más lesz a helyzet, és más feszültségek lesznek menet közben, de ki nem is beszélve az amerikai elnökválasztás eredményéről, ami alapvetően befolyásolja ezt a folyamatot. Szegvári Péter is elmondhatja, hogy éppen most hogy állnak a viták az alakuló önkormányzatoknál, de amikor meg fognak alakulni, akkor egészen más helyzet lesz néhány hét múlva. Tehát, és hát Katona Tamástól tudjuk, aki folyamatosan szemmel tartja a számokat, hogy azért néha a trendek mögött meglepetések is vannak. Az egyik meglepetés például az tegnap árult el egy beszélgetésben, bár lehet, hogy neked ez nem meglepetés, hogy most már a KSH nem csak elhallgat, hanem hazudik, tehát hogy nagyon nehéz a rendes számokat megtudni. Tehát nem olyan egyszerű elemezni. Szóval, amit én mielőtt elkezdünk beszélgetni, még zárásképpen szeretnék mondani, az az, hogy bevezetünk még egy újítást, és ez a honlapon lesz követhető, hogy nem egyszerűen csak arra használjuk a honlapot, hogy meghirdessük ezeket az eseményeket majd két-három hetente, hanem arra is használjuk, hogy monitorozzuk ezt a féléves Európai Uniós elnökségi folyamatot. A monitorozás azt jelenti, hogy nem hosszú, nem tudományos igénnyel megírt, hanem tényszerű, rövid leírásokban azt közöljük, hogy szerintünk mi történt éppen, mi a fontos. Ez lehet, hogy szerepelni fog majd a szövegünkben, de valamennyire ahhoz járul hozzá, hogy az olvasóink, akik a honlapot követik, valahogyan arról értesüljenek, hogy hozzánk milyen impulzusok jönnek ezekben a témákban. Az impulzusok nagyon sokfélék, tehát folyamatosan a bőség zavarával küzdünk, hogy kapkodjuk a fejünket, annyi válság van. Ugye ez egy korábbi kötetben a polikrízis fogalmat használtuk, ez a tudományban erősen meggyökeresedett fogalom, tehát nem állítom, hogy ez a kötet, vagy nem állíthatjuk, hogy ez a kötet vidám lesz és derűs a magyar jövőt illetően. De azt sem mondhatjuk, hogy csak erre a fél évre koncentrálunk, mert a folyamatok sokkal hosszabbak. Tehát előzményei vannak ennek a fél évnek, és következményei vannak. Én a magam részéről tulajdonképpen az uniós elnökséget egy feszültségben levő alkalomnak tartom arra, hogy bemutassuk az ország jelenlegi állapotát. Ezt többször megtettük, most egy másik aspektusból fogjuk megtenni. De ugyanabban az aspektusból tennék meg, akkor is újat mondanák, mert nagyon gyorsan változnak a viszonyok. Úgyhogy tulajdonképpen én, mivel nem beszéltünk meg sorrendet, ahhoz tartanám magam, ami tulajdonképpen most a leg égetőbb, hiszen ahogy a sajtót olvasom, egyre több hír van arról, hogy az Európai Unió egyre keményebb. Legalábbis szavamban egyre keményebb, és én azt szeretném először Balázs Pétertől kérdezni, hogy ez mennyire látszik az Európai Uniós intézmények mozgásaiból, mennyire igaz az én feltételezés, ami szerintem az újságolvasók számára is evidens, hogy lezárult már egy korszak
az Orbán rendszer Európa politikájában az a korszak, amikor eladhatja, hogy az Európai Unió jó fiúja maradhat legalábbis a periférián, teljesen világosan de facto kívül levőnek tartanak minket. Ez az én érzésem.
Ez valóban így van. Az elnökség nagyon sok mindenre alkalmat kínál elvben, tehát, hogy javítsa a képet az Orbán kormány önmagáról, hogy kompromisszum irányba forduljon az eddigi konfliktusos pályáról. Ez nem így történt, mert ugye most szeptember 10-e van, ilyenkor szokott indulni egy második fél évi elnökség. Ilyenkor térnek vissza, azután, hogy július elején megköszöntek, átvették a stafétát, és utána elment mindenki szabadságra. Nálunk július első hetében tulajdonképpen lezajlott az elnökség. A Deutsche Welle július 5-én állapította meg, hogy a magyar elnökség megkezdődött és véget is ért. Tudnélik, az a külpolitikai tűzijáték, amit Orbán Viktor nagyon tudatosan az elnökség elejére időzített, meghatározta a többieket, és attól kezdve lényegében ebben a konfliktus térben mozog. Két irányba vitte el az elnökséget, egyik se tartozik az elnökség feladatai közé, az egyik a külpolitika. Ugye most már másfél évtizede úgy működik az Unió, hogy a soros elnökségbe nem tartozik bele a külpolitikai tanács, annak állandó elnöke van. Az elnökség külügyminisztere Szijjártó ott ül a többiek között. A másik az Európai Tanács, a kormányfői testület, ahol szintén állandó elnök van. A másik pedig egy időbeli egybeesés az intézmények megújítása miatt pártpolitikai irányba vitte el, és az Európai Parlamentben szervezkedett a szélső jobb pártok körében, míg nem, hát egy ilyen minimalista megoldásnál kötött ki ez a patrióta csoportnak a megalapítása. És erre ugye tegyük hozzá, hogy diplomáciai szempontból azért az egy nagy teljesítmény, hogy egyetlen hétre sikerült Orbánnak összesűrítenie legalább 7 fontos találkozót, ebből 2 adott volt a NATO csúcs Washingtonban, és a türk tanács az Azerbajdzsánban. Ez a 2 fix volt, az összes többit ehhez kellett szervezni. Tehát ez szervezett egy Zelenszkij látogatás Kijevbe, egy Putyin találkozót Moszkvába, ugye utána jött a türk tanács, egy pekingi találkozót az elnökkel, akivel előtte májusban volt itt az elnök, tehát előtte találkozott, NATO csúcs, és akkor onnan átment bulizni Trumphoz. Ezek mindegyike nagyon alapos előkészítés igényel, és az, hogy ezt így föl lehetett fűzni, mint egy gyöngysor, egyetlen szára, bravo, gratulálok a diplomatáknak.
Én ezt innen a Madurót, mert akkor lehetne esetleg októberben karácsonyt tartani.
Így van. De tulajdonképpen ez, ugye ezt keresztül kasul elemezte a sajtó, meg hát nyilván mindenféle diplomáciai műhelyek. Ez arról szólt, hogy Orbán Viktor fölvonultatta barátait és üzletfeleit. Tehát azt mondta, hogy ezek az én barátaim. Ebből egyetlen jó húzás volt, hogy végre elment Kijevbe. Ez pozitívum, de ezt is ide időzítette. Az összes többi annak szólt, hogy ilyen erős barátai vannak, ezekkel gyűbörgök én együtt, nem vagyok rátok szorulva, ti európaiak, megállok én a magam lábán, ezek engem támogatnak. Na most erre ugye lecsapott, mind a 3 uniós intézmény rögtön reagált, az Európai Parlament nem fogadta Orbánt, hogy mondjon egy programbeszédet, az Európai Bizottság nem látogatott el Budapestre, pedig ez egy szokásos dolog, hogy egész csapat eljön tanácskozni az elnökség kormányával, és a tanácsban pedig több informális magyarországi ülés lemondtak, illetve egyes országok a szintet levitték, és nem hajlandó miniszteri szinten részt venni. Na most ez például. ilyen még nem volt, tehát hogy egy ekkora konfliktussal nyisson, és ebből az egész kavalkádból tulajdonképpen egyetlen esemény venne ki a biztosítékot, ez a moszkvai látogatás. Tehát az, hogy egy nyílt háborús helyzetben a katonai ellenféle leül valaki bratyizni, ez valóban ezt a konfliktus helyzetet hozta, és hát ugye ezek után megfelelő megvilágítást kapott a magyar elnökség programja, egy végtelenül cinikus jelmondattal, ez a Make Europe Great Again, hát ez egy gesztus ugye Trump felé, egy fricska Európának, és az, hogy az EP választásra ismételt hiper egyszerű három angol szóra építi mindvégig ez a no war, no gender, no migration. És ez megy állandóan, ugye ez önkényurak tipikus játéka, nagyon gyönge ellenfelet kiválasztani, aki nem tud visszaülni, visszaütni, és büszkén belerúgni. Büszkén belerúgni a szexuális kisebbségekbe, a szerencsétlen migránsokba, és a átállni, vagy odaállni az agresszor mellé egy háborús szituációba. Na most ezen nem sokat javít, a versenyképesség hangoztatása az lényegében kényszerpálya, mert ugye Mário Draghi épp most tette le az asztalra a nagyon vaskos jelentését a versenyképességről, ez novemberben kormányfők elé kerül, tehát ezt a kalapja mellé tűzheti majd a magyar elnökség, bármi legyen is a kimenetele, és hát azóta is sorakoznak, ugye kérdésedre válasz, nemzeti kártya, orosz vendégek számára, a Lukoil probléma fölnagyítása, amire ugye Ennát is ott azt mondta, hogy már akkor izguljunk, hogyha ő mondja. A Globseken kaptunk olyan beszólásokat, ugye egyrészt Ursula meg nem nevezve, de azt mondta, hogy az áldozatot hibáztatni nem szép dolog. Mette Frederiksen, dán miniszterelnök asszony mondta, hogy nem megosztott az EU, 26-an állnak szembe egyet, találják ki kiadott egy. És ugye mindennek tetejébe habatortán ez a 200 millió eurós bírság, amit ilyen kamaszos dacsal próbál nem kifizetni, amitől minden nap ugrik egyet majd a késedelmi pótlék, és ez a migráns buszok dolog. Itt most kiderült, hogy ki Brüsszel, ugye ki reagált erre? Brüsszel város polgármestere. Jelentett, hogy hát Brüsszel az én vagyok, ide ne hozzanak senkit, nem fog odáig eljutni, mert az osztrák határon állítanák meg ezeket a buszokat, az osztrák szelektív határ ellenőrzés rögtön kiszúrná, de ha ott véletlenül éjszaka átcsúsznának, a németek itt most vezettek be teljes körű határ ellenőrzést, úgyhogy már ott szépen megállítanak őket. Ez megint azt tükrözi, hogy van egy ország, ahol úgy gondolják, hogy a politika erősebb a jognál, és mindent felülírhat, és ami jön, az ugye nagyon izgalmas, 18-án, 8 nap múlva Ursula beszéde az Európai Parlamentben az unió állapotáról, és valószínűleg aznap léphet föl Orbán Viktor ugyanott, hát ez nagyon érdekes lesz, de az informális tanácsülések zöme szeptemberre esik, ugye itt az a szokás, hogy van a 10 tanácsi formáció, abból egy a külügyi, de mindegyik elmegy egy informális ülésre rendes körülmények között az elnökség országába. Ez ilyen kirándulás, részben, munka részben szórakozás, emlékezetesek lenni, egy részét lemondták, más része még kérdéses. És akkor az USA választás másnapján, november 7-én kéne összeülnie Magyarországon a Európai Politikai Közösségnek, 47 országot felülelő Nagy Európa, és másnap pedig egy informális EU csúcsot tartani Magyarországon. Ez is kérdéses, és így megy december 19-20-áig, amikor is a záró EU csúcs lesz, tehát izgalmas három hónapnak nézzünk elébe, de az alaphangot az első hét megadta kimutatta a fokafehérjét az Orbán kormány személy szerint Orbán, és ezen se Navracsics, se Boka János, se mások barátságosabb hangütése nem változtat.
Most ez én kérdésem, ami tulajdonképpen átvezet a gazdasághoz, de azért a te véleményt is kérem, hogy ugye itt, ha jól látom, akkor az európai pénzek felszabadításától nagyon messze vagyunk. Tehát ez a pénzcsap elzárás, ez úgy tűnik, hogy tartós marad, ami azért okoz gazdasági problémákat, és nekem, mint állampolgárnak nagyon sok félelmet okoz, és ez a kérdésem, ugye ez a kínai eladósodás, vagy a kínai hitelek megjelenése. Most ne beszéljünk arról, hogy hogyan beszélnek félre a gazdasági miniszterek, és hogy milyen vita van a még regnáló MNB elnök és a kormányzat között, bár ez nyilván tényező lesz a következő időszakban. De azért az ország hosszútávú sorsát illetően az európai pénzek befagyasztása és a kínai pénzek megjelenése, vagy hitel megjelenése, az meglehetősen ijesztőnek tűnik nekem. Ijesztő ez, vagy nem?
Hát ijesztő, és majd én is a Tamás véleményére kíváncsian várok. Én nagyon teszek hozzá, hogy végig ott bujkált a különféle konfliktusok mögött, hogy mit akar Orbán ezzel, valószínűleg a pénzek felszabadítását szeretné elérni. Na most ezeket a pénzeket politikai zsarolással nem lehet felszabadítani. Ott a lengyel példa, teljesíteni kell. Ugye az EU-ban elolvassák a szabályt, és megnézik, hogy a valóság egyezik-e az előírt föltételekkel. Amivel nem kalkulált, vagy rosszul kalkulált Orbán Viktor, az az, hogy ez az intézményi átalakulás átmenetileg megbénítja ugyan az Európai Uniót, mert lényegében ügyvivő az Európai Bizottság, hiszen most választják ki az utódokat. Az Európai Parlament ugye teljes egészében megszűnt, majd újjáalakult. Ez viszont azt jelenti, hogy új intézmények lépnek hivatalba, és új seprő, jó seprő. Tehát az új bizottság, a bizottság az elején, az első egy-két évben nagyon aktív szokott lenni. Aztán látják, hogy lehet, hogy ők se tudnak mindent megoldani, amit az elődök se tudtak, de egy nagyon erős bizottság körvonalazódik. Lényegében már minden név ismert. Egy-kettő esetében esetleg férfiaknak nőkre cserélhetnek, hogy teljesüljön a Ursula kívánsága, de erős, aktív kormányzati emberek, aktív miniszterek, nem egy miniszterelnök áll be, és sok jó alkalmas ember van. Tehát például a gazdaságra, kohézióra, bővítésre nem egy, hanem kettő, három, négy igen alkalmas jelölt van, tehát lesz kiből válogatni, és ezek nagy lendülettel fognak hozzálátni. Az új bizottság fogja majd elbírálni azt, hogy a magyar pénzek folyósíthatók vagy nem folyósíthatók, és az új Európai Parlament fog erről véleményt alkotni és állást foglalni, tehát nem könnyebbedik az Orbán kormány helyzete.
Igen, ahogy én látom, bizony visszatérünk a gazdaságra, tulajdonképpen nehezedik a helyzete, mert csak a jogállami kritériumokat tekintve egyre újabb konfliktusok lépnek be, tehát a szuverenitásvédelmi hivatal az kifejezetten provokatív az európai jogállami és demokratikus értékek szempontjából, és ez még talán nem tűnik annyira egyértelműnek, de az igazságszolgáltatás alulfinanszírozottsága is az, tehát az nem véletlen, hogy ma már se a választott bírói testület, se a egyébként nem túl bátor hivatalos bírói egyesület is a szóvá tette, hogy tarthatatlan a finanszírozása. Most a bírói hatalom az egy nagyon érzékeny terület az Európai Uniós jogállami kritériumokban. Tehát semmi jele annak, hogy abba az irányba indult volna el a kormány, hogy teljesítse ezeket a követeléseket. Szóval mi a helyzet a unokáink gazdasági terheivel?
Hát igen, ez nehéz kérdés, persze azon is múlik, hogy ki lesz majd 3-4 vagy 14 év múlva a miniszterelnök. Tulajdonképpen 18 óta, úgy nagyjából 18 óta egy egyre erőteljesebb konfliktus bontakozik ki a magyar kormány és az Európai Bizottság illetve általában az Európai Unió szervezetei között, és hát természetesen ennek nézzük meg a levét. De az elmúlt másfél-két évben ehhez hozzájött egy másik konfliktus, most már nem csak az Unióval van konfliktus a magyar kormány, hanem a valósággal, a tényekkel is. Tehát látszik, hogy egyszerűen olyan mértékben vesztették el a valóságérzékelésüket, ami ahhoz vezet, hogy egyrészt a legnagyobb, bocsánat a kifejezésre, a legnagyobb marhaságokat mondják a kormánytagok, és a legkomolyabbnak tűnő dolgokat mondanak. Ebben benne van az is, hogy úgy gondolják, hogy az a valóság, amit az Orbán látni vél, és láthatóan a kormány tagjai pedig ehhez próbálnak igazodni. Tehát a gazdaságpolitika akkor kapta az igazán nagy pofont, amikor Nagy Márton egyre nagyobb hatalmat kapott a gazdaság irányításában. Ugye tavaly átvette a gazdasági kabinet vezetését. Erre az elmúlt 30 évben nem volt precedens, a mindenkori pénzügyminiszter vezette a kormány gazdasági kabinetjét, és tagja volt a gazdasági miniszter, meg sok mindenki más, de mindig a pénzügyminiszter vezette, most azzal, hogy Nagy Márton átvette, ezzel egy egészen új helyzet teremtődött. Közben van ez a bizonyos konfliktus Matolcsi és a kormány között. Ennek, ugye ez egy érdekes dolog, hogy ez hogy alakult ki, hiszen hát, mint tudjuk, ugye a miniszterelnök szíves közléséből, hogy Matolcsi volt a jobb keze. Most Nagy Márton lett a jobb keze, most nem tudom, hogy ez még valódi kéz vagy műkéze, de ebben nem akarok belemenni, nem vagyok anatómia értője, hogy lehet valakinek egy másik jobb keze lenni valódi. Hát nem is valódi, hozzáteszem. És Matolcsinak nagyon sok észszerűtlen elképzelése volt, de az kétségtelen, hogy Matolcsinak azért volt valami elképzelése a gazdaságpolitikáról, ami mondom, háromnegyedben hibás volt, de ő legalább ezeket komolyan gondolta. És akkor világosodott meg neki, amikor aztán elszállt a forint, ugye amikor 437 forint lett az euró, akkor hirtelen megemelték az irányadó kamatot 18%-ra, ami hát egy iszonyatosan magas, kiugróan magas érték. Így tudták csak helyrehozni a dolgokat. És akkor persze a megvilágosodás azzal is járt, hogy Matolcsi önkritikusan elismerte, hogy a kormány mindent elrontott, és azóta a kormány pirálja. Most sok mindenben a mai bírálatában igaza van, abban, hogy ebben ő is felelős, nagyon jelentős részben valahogy elhallgatja, vagy ő se gondolja egész komolyan, amit mond. De Nagy Mártonnak az a fő problémája, hogy mindig azt mondja, amit a miniszterelnök hallani akar, és láthatóan ő csak hatalomban gondolkodik, és azért ennél ő jobban képzett közgazdász, mint sem olyanokat mondja, amiket mond, és olyanokat tegyen, amiket tesz. Na most ennek ugye az a következménye valóban, hogy a Unióval most már olyan erőteljes a konfliktus, hogy semmi esély arra, hogy újabb eurókat szabadítsanak föl. Tehát én ezt kizártnak tartom ma már. Még tavaly is azt mondtuk, hogy reméljük meg, talán azért valamit adnak. Én azt gondolom, hogy ez tavaly december 15-én zárult le, amikor ugye megegyeztek az európai csúcson, hogy Magyarország nem fog vétózni, ugye Orbán nem véletlen, hogy vétó királynak emlegetik a brüsszeli zsargonban, akkor ugye ő kivonult, vagy hát most kiküldte a német kancellár, most sokféle variációja van ennek. A tény, hogy az egyik ügyben engedett, a másik ügyben, vagy legalábbis nem vétózott, a másik ügyben viszont vétózott az ukrán támogatás ügyében. Ezért kellett összehívni február 1-én egy újabb, 1-én volt? Vagy igen, 1-én egy újabb európai csúcsot, ahol aztán megmondták neki, hogy most már meg kell szavazni, és nem mehet ki, még mostomba se. Tehát, de azt gondolom, hogy ezzel lezárult az a esély, hogy ilyen körülmények között bármilyen támogatást kapjunk, hát leszámítva azt, amit egyébként a kormányon kívül adnak, 1,2 milliárd eurónyi föld alapú támogatás, meg a vámmal kapcsolatos költségeket kapjuk, ahol Magyarország vámol, ugye ezt megkapjuk, de ezeken kívül, tehát amit a kormány osztogatni szeretne a Voldudvarának, arra esélyünk nincs. Na most itt jött a konfliktus, hogy akkor mit lehet tenni, hogyan lehet megoldani ezt a kérdést, és először ugye Nagy Márton büszkén mondta, hogy majd a kínai beruházások ezt pótolják. Hát most már látjuk, hogy nem pótolják. Ráadásul ugye azt a filozófiát találták ki, nem tudom én, Orbán Balázs, vagy ki találta ki, de lehet, hogy maga Orbán, hogy akkor mi a blokkosodásban nem veszünk részt, mi mindenkivel egyformán kapcsolatot akarunk tartani, még a hitelpiacon is azt gondoljuk, hogy az a helyes, ha nem függünk egy oldaltól, tehát még, mert fölveszünk hitel Kínától, Katartól, Japántól, tehát ez a hivatalos filozófia most, és valóban két komolyabb hitelt vett föl Kínától az utóbbi két évben Magyarország, egyszer 800 milliárd dollárt a Budapest-Belgrád vasútvonal hazai rész, magyarországi részére, hogy ezt a Mészáros-Lőrinc cége meg tudja építeni. Megjegyzem, hogy erre a beruházásra a magyar belföldi forgalommal az égvilágon semmi szükség nincs, és erre szokták mondani a számításokat elvégző közgazdászok, hogy 100 éven belül ez biztos nem fog megtérülni. Na most, ha ugye egy másodéves közgazdász előáll ilyennel, hogy ez 100 éven túl megtérül a beruházásra akar finanszírozni, akkor hát természetesen azt mondjuk neki, hogy akkor keresünk egy másik időpontot, amikor visszajön. Ennek ellenére most mi ezért fölvettünk ki. Tehát majdan tavasszal fölvett 1 milliárd eurós kínai hitelt Magyarország. Ez az 1 milliárd euró, nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel kaptuk, mert hogy ezek titkosak. Azt tudjuk, hogy 3 éves lejáratra, és azt is tudjuk, hogy általában a kínai hitelnek mindig magasabb a kamata, mint amit általában mondjuk az IMF-től vagy bármelyik nyugati bankkonszorciumtól fel lehet venni, ami egyébként úgy szokás, ugye államszinten, hogy kötvényt bocsátunk ki. És egyébként a miniszterelnök néhány hete bejelentette, hogy 1 milliárd eurós hitelt adó Észak-Macedóniának rendkívül kedvező feltételekkel, 3 éves türelmi idővel. Most ezt össze lehet kötni, számvitelileg nyilván nem lehet összekötni, ezt az adósságkezelő központ bebizonyítja, hogy nem erre ment, mert arra ment. De egyébként nagyon komoly cash flow problémája van ma a magyar kormánynak. Az államháztartási hiány rendkívül magas, ugye a tavalyi 7% fölötti, jóval 7% fölötti hiányban most le akarnak menni 4,5%-ra, erre semmi esély nincs. Semmi esély nincs. És valahol meg kell oldani a finanszírozást. Az idei évben különösen, mert most úgy néz ki, hogy maga az adósságszolgálatunk az közel lesz a GDP 5%-ához. Hogy milyen magas kamatra kapunk mi kölcsönt, illetve milyen magas az adósságszolgálatunk, az azt mutatja, hogy most nekünk az államadóságunk 76,1% a első fél év végi adatok szerint. A görögöknek 165%, és ők alacsonyabb kamatra kapnak hitelt, mint mi. Tehát jó, hát ők az eurozónában vannak természetesen, ami sokat számít. Vagyis ez rendkívül komoly konfliktus, nem tudjuk azt megoldani, hogy megfelelően finanszírozni lehessen az államháztartást. Még az a szerencse, hogy idézőjelben mondom, hogy szerencse, hogy az ipar vált szinte. Ma már látható, hát azért az első hét havi adatokat látjuk. Szerintem az egész éves ipari kibocsátás alatta marad, nem csak a tavalyinak, hanem a tavaly előttinek is. És az importunk nagyobb mértékben csökkent, mint az exportunk. Ezért a pénzforgalmi egyenlegünk az pozitív, ez valamit segít, de ettől még láthatóan a gazdaság igen nehéz helyzetben. Hozzáteszem azt is, hogy azzal, hogy Kína felé nyitunk, ezzel láthatóan nem tudunk komoly eredményt elérni, tele vagyunk most már olyan akkumulátor gyártó üzemekkel, amelyek most éppen nem tudnak termelni, vagy nem lehet, hogy még a BYD-t se fogja időben elindítani a kínai kormányzat, vagy a kínai gazdaságirányítás, mert nincs rá igény. És hozzáteszem azt, hogy az akkumulátorgyártás nem fut föl úgy, ahogy ezt mondják. Ez tiszta szerencse, mert a környezetvédelem és a víz mennyiség és sok egyéb miatt nagyon fontos. Hozzáteszem, hogy a magyar ipar ma ott tart, hogy 50%-kal, több mint 50%-kal nőtt az elmúlt 14 évben az energia felhasználása. Egyébként meg azt mondta most a minap az Orbán, hogy 2030-ra teljes energiaellátók leszünk. Ezek olyan zagybaságok, hogy ezen nagyon nehéz mit kezdeni. Kétségtelen a kínai beruházásoknak van egy óriási előnye a NER lovagok számára. Ugyanis Magyarország rendkívül komoly támogatást ad a külföldi beruházásoknak. Mi egyébként olyan több, a GDP több mint 9%-át költjük gazdaságfejlesztési célokra, ez az Európai Unió átlagának több mint a kétszerese. És ha például idejön egy német beruházó, és megmondja, hogy ő 1 milliárd eurót befektet, akkor megmondja a magyar kormány, hogy ezt mennyit ad hozzá. De az tényleg 1 milliárd euró, mert más nem mondhat egy német beruházó. Egy kínai meg azt mondta, hogy befektet 3 milliárd eurót, az vagy 3 milliárd euró, vagy 300 millió euró, vagy még annyi se. Hát ki tudja, azt tesz a CRT. Megállapítja, jó, megegyeznek, és lehet, hogy a magyar támogatás az kétszerese annak, amit ők befektettek, mert ugye hozzák az aportot, hogy mennyi, azt senki nem tudja, hát ezt azért nem az amerikai számviteli rendszer szerint kell verifikálni. Tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy azt mondja a magyar kormány, hogy minden áron a gazdasági növekedést kell erőltetni. Azt mondta Orbán, hogy most az első három között vagyunk az Európai Unióban a gazdasági növekedés illetően. Ezt nem tudom, honnan vette, 0,9%-kal csökkent tavaly a GDP-nk. Az idei második negyed évben csak 0,2%-kal. Tehát amikor azt mondta, hogy az első háromban vagyunk, gondolom a legutóbbi adatok szerint az Unióban, ebben azért tévedett, mert a negyedikek vagyunk, de ami súlyosabb tévedés, hogy hátulról. Nálunk csak Írország, Svédország és Lettország GDP csökkenése volt nagyobb. Na, akkor most, és ezt mondja, hogy jövőre meg 3-5%. Ez egyébként is érdemes megfigyelni, hogy újabban mindig a jövőről beszélnek, hogy jövőre majd rendkívül jó lesz a helyzet, a pedagógusok iszonyatosan nagy pénzeket kapnak, a kórházak még nagyobb pénzt kapnak, sőt, hát most ezeken a kék plakátokról közik, hogy 2,5-szer annyit költenek egészségügyre, mint 2000 vagy 2010-ben. Hát ez egy egyszer nem igaz, hát most már ott tartunk, ha tetszenek látni, most már ez olyan, akár egy kórháznak is be lehet rendezni ezt a termet. Egyébként az merő rágalomra azt mondanánk, hogy itt mindig beázik, ez kizárólag akkor ázik be ez a terem, amikor esik az eső. Tehát most így működik a kormányzati kommunikáció. Tehát az a probléma, ahogy mondtam, hogy nem látszik, hogy hogyan lehet ebből normális gazdaságpolitikát csinálni, és egyszerűen abba a csapdába kerültek, amiből úgy tűnik, hogy Orbán nem tud kimászni, a többiek meg képtelenek rá, nem mernek. Most például a jegybank és a kormány közötti vitát úgy próbálják elsikálni, hogy azt mondják, hogy ez tulajdonképpen a Nagy Márton és a MMV elnök közötti konfliktus. Most kétségtelen Matolcsi közepesnél kevésbé kedveli Nagy Mártont, ez igaz, sokan tudjuk, de hát itt egész másról van szó. Hát, körülbelül itt tartunk, és még egy személyes iratot hasznod szabad, ha megengeded, hogy én 26 évig dolgoztam a Hivatalos Statisztikai Szolgálatban, ez volt az első munkahelyem, mindenféle vezető beosztás is letöltöttem. Egész 98-ig ott voltam, azt gondoltam, hogy onnan fogok nyugdíjba menni, de aztán 98-ban a kormányváltáskor Orbán miniszterelnök úr lehetővé tette, hogy főállásban is a tudománnyal foglalkozzam. Azóta tanítom a statisztikát, de ebben én szubjektív vagyok. Tehát én azt mondom, hogy a statisztikai hivatalban egyre erősebb a megfelelési kényszer. És ezen múlik, hogy mit, hogy kommunikálnak, mit adnak ki, egyre kevesebb adatot közölnek. Tehát én ilyen fogalmakat szoktam csak használni, bocsánat.
És nem azt mondom, hogy hazudnak. Jó, igen. A megfelelési kényszer a szép kifejezés, csak én azt gondolom, hogy ez teljesen általános. Tehát nem tudok olyan intézményt mondani Magyarországon. Ez máshogy. Vissza fogunk térni a gazdaságra, mert azért van egy problémám, tehát hogy mi a következménye a finanszírozhatatlanságnak a választások előtt, amikor osztogatás szokott lenni, és minden nehezebb a helyzet, annál többet akar osztogatni. Még vissza fogunk térni arra is, hogy van egy belpolitikai és gazdasági válság az Európai Unió magországában is, és hogyan befolyásolja ez a viszonyt az európai politikában Magyarországhoz. De térjünk át az önkormányzatiságra, mert ott valami érdekes történik éppen, ugye én csak, ugye mai hír, az egyik ilyen hír, hogy Magyar Péter azt rácsapta az ajtót tulajdonképpen az előző logikákra, tehát nem hajlandó közreműködni abban, hogy úgy osszák el a pozíciókat, hogy eddigen osztották, tehát valami új erő jelent meg. A másik ilyen nagyon tulajdonképpen kedélyborzoló összefüggés, amit talán önök is olvastak, hogy amit még a választások előtt, vagy közvetlenül utána megígértek a volt éppen hatalmukat elvesztett polgármesterek, hogy nem fognak olyan borzasztóságokat csinálni, hogy felmondanak szerződéseket, vagy kötelezettségvállalásokat írnak alá. Ez most mintha az történt valamint, ami eddig szokott történni, hogy az ígéretet nem tartják be, de mint hogy elhívásra, vagyis utasításra történne ez a dolog. De Pétertől tudom, hogy csak látszólagos ez az állóvíz, tehát óriási politikai arcok folynak ebben az egyébként szerintem tudatosan létrehozott ex-lex állapotban. Tehát ugye van egy űr, a választások és az új hatalom székbe ülése között, és ez óriási játékteret nyit a piszkos üzelmeknek. Hogy is van ez?
Hát úgy van, hogy ez a június 9-i választás, ez még európai szemmel indokolható is lenne. Hiszen az európai polgár két szempontból is címzetje a választásoknak, az Európai Parlament közvetlen választása szempontjából is, és a helyi önkormányzati választások szempontjából is tulajdonképpen az európai polgár a címzetje azoknak a jogoknak, hogy az önkormányzatokat létrehozzák. Ilyen módon lehet, hogy magyar állampolgár külföldön tartózkodik Európai Uniós országba és szavaz, és ennek eredménye az, hogy Magyarországon már a Vendvidéken látunk szlovén többségű egyébként önkormányzati testületeket, de nem kell messzire menni, mert Balaton felvidéken is látunk olyat, hogy holland telepesek felvásárolták a települést, és már tudtak önkormányzati testületet is alakítani, magyar önkormányzati testületet. Tehát ennek lett volna logikája, csak nem úgy, ahogy ez történt, és amiért ez történt. Mert akár 2014-ben, amikor elhatározták, hogy 5 évenként lesz a választás az önkormányzatoknál, ahogy az Európai Parlamentben is, akkor is lehetett volna azt mondani, hogy 2019-ben kezdjük el ezt a folyamatot. Lehetett volna még 2019-ben is mondani, hogy most csak 4,5 évre választunk önkormányzati képviselőket, meg polgármestereket, mert együtt akarjuk 2024-ben megtartani az uniós választásokat össze. De ahogy ez történt, hogy utólag bekiabáljuk, hogy 3 koordinát az egy 11-es. Innentől kezdve most már le vagytok vált. megtörténik 2022-ben a már regnáló időszakban egy olyan, hogy tulajdonképpen felére csökkentjük, vagy fél évvel csökkentjük a ti mandátumotokat, vagy 3 hónappal csökkentjük a mandátumotokat. Ez szerintem egy jogállamban teljesen elképzelhetetlen. Mint ahogy az is elképzelhetetlen, hogy a választás előtt fél évvel azt mondják a fővárosi közgyűlés választására, innentől kezdve listás választást tartunk. De mi ennek az oka? Semmiféle racionális magyarázat nincs, mint sem, hogy a századvé és egyéb kutatóintézetek vizsgálódtak a választások eredményét illetően. Például eljutott Rogán Antalék asztalára az a választási felmérés, előzetes felmérés, hogy amikor megváltoztattátok 2019-ben a fővárosi közgyűlés összetételét, és minden kerületi polgármester bekerült a testületbe, hogy ez már nem hozza azt az eredményt 2024-ben, mert nem lehettek biztosak benne, hogy minden kerületben fideszes polgármester ül be a testületbe. Viszont a listás választásokkal akár még az is elérhető, hogy többségbe kerül a Fidesz, és akkor Karácsony Gergely vagy bárki is, teljesen mindegy, hogy ki a főpolgármester, mert úgyis a testületnél vannak a hatáskörök, és az annak adja a jogköröket, akinek akarja, mert adott esetben lehet a főpolgármester is címzettje jogköröknek, de lehet akár bizottság is, vagy kitalálhatunk még számtalan megoldást, még akár az is lehet, hogy a képviselőtestület maga dönt minden kérdésben, mint egyébként a jakobinus diktatúra idején. De ezek nem jöttek be, de nem is ez a nagy baj ezzel, hanem tulajdonképpen már előre látható volt, hogy létrejön az üres székek politikája, mint De Gaulle idején, csak ugye ott egy miniszter kezdeményezte, vagy egy államfő kezdeményezte ezt, hogy nem küldte el a minisztereit. Most már én ezt fordítva déjà-vu érzésként úgy látom, hogy 26 nem küldi el a miniszterét ide. De hát előfordult az, hogy azt mondták, ha már egyébként újonnan nem megválasztott képviselők, hogy én pedig nem vagyok hajlandó elmenni a testületi ülésre, magyarul veszélyeztetve vannak a képviselő testületek határozott képességét meghatározó szempontok. Én azt mondták, hát minek menjek el, úgyse lettem megválasztva, innentől kezdve nem érdekel az egész. De sokkal izgalmasabb az, hogy persze aki meg regnál, az tud-e egyáltalán döntéseket hozni. Van, aki úgy döntött, hogy nem is hív össze közgyűlést. Így döntött például a főváros. Főváros azt mondta, hogy ezt a kis időt, ezt a 3 hónapot kibírjuk valahogy, vannak átruházott hatáskörei a főpolgármesternek, ezekbe dől. Hát döntött például arról, hogy a jövőben megváltoztatja a fővárosi közműveknek és cégeknek az összetételét, ami egyébként megint csak egy racionális lépés, mert mi is el tudok képzelni olyat, hogy ne legyen egy testület, ne legyen egy cégnél, igazgatóság is és felügyelőbizottság is, hiszen fölösleges sok esetben megkettőzni a menedzsment jogokat az igazgató és az igazgatóság között. Lehet működtetni úgy is cégeket, hogy ügydöntő felügyelőbizottságokat hozunk létre. Nagyon helyesen ebbe az irányba most kiírta a főpolgármester a pályázatokat szeptember 25-ig, hogy át fogunk állni egy ilyen rendszer. Na de hát még összesen ült a következő testület, és nem is véletlen, hogy az egyébként már új mandátummal rendelkezők ezt meg kifogásolják, hogy bocsánat, de hát miért hoztatok előre olyan döntést, amiben még nem volt konszenzus, még a színfalak mögött sem tudtunk megegyezni. Tehát az, amit jósoltunk, hogy működésképtelenné válik az önkormányzati rendszer, és ez a központi rendszer, a központi akaratnak a szándékosságán is múlik, ez sajnos bevált. És persze lehet azt is mondani, hogy önmagában a választások végül is a Fidesz győzelmét hozzák. Hát ha valaki az, én vettem a magamnak azt a bátorságot, és kínosztam magam azzal, hogy a választás napján az M1-et néztem. És Mráz Ágostont hallgattam. Mráz Ágoston bebizonyította a teljes Fidesz térképpel, hogy Magyarországon nincs is más győztes, persze Budapest nem szerepelt a térben, úgy szerepelt, mint a forradalmi zászló, Magyarország közepén üles volt, de az összes többi az tulajdonképpen fideszes volt. Igen, ám, de milyen választási térképet tett föl? Mondtam, hogy ne higgyetek a szemeteknek. Hát ez gyakorlatilag a megyei választás eredménye, ezzel még nem jósolhatod meg a 2026-os választást, mint ahogy egyébként az üzenet mond. Mert hogy egyébként úgy tűnt, hogy az eredmények nem igazolták ezt. Megyei szinten persze igen, de hát az 90 óta igaz, hogy a megyei választásokban nagyjából leképeződik, egyetlen év kivétellel, de leképeződik az országgyűlési választási parlamenti többség eredménye, és viszont, hogyha a megyei jobbú városokat, a kisvárosokat és a fővárosi kerületeket nézzük, vagy akár a fővárost nézzük, ott már bizony ez megkérdőjelezhető. Nem is véletlen, hogy miért lépett vissza annak idején Szent Királyi Alex. Mert akkor is érkezett a Karmelitába egy választási eredményértéke, előzetes eredményértékelés, amely azt mondta, ha te javadra lép vissza Vitézi Dávid, akkor nem valószínű, hogy a listás eredményen többség szület. Ha viszont te lépsz vissza Vitézi Dávid javára, akkor 50-50%-ban van esély arra, hogy legyőzze Vitézi Dávid Karácsony Gergely. Egyébként ez egy halálpontos érés volt, mert tényleg 50-50% lett, hiszen alig múlt a választás eredménye néhány száz szavazatok. Tehát ha így nézzük, akkor ez a döntés úgy egyébként jó volt, de ha mégis nézzük, akkor ez valahol megint csak a vicce volt annak, és karikatúrája volt annak, hogy hogy veszük komolyan a választásokat. Most a eljárási szempontból én a Fővárosi Választási Bizottság választott tagja is voltam, végig élvezhettem, hogy milyen viták folytak arról, ami egyébként Attila mániája, hogy maga a rendszer szakmailag is rossz. Hát igen, a választási eljárás a törvény és a bírói gyakorlat rossz ebből a szempontból. Azon vitatkozni, hogy most akkor jogszabály azt írja elő, hogy helyesen szavazni csak úgy lehet, hogyha két egymást vetsző vonal van a karikán. Na most a pipát ennek következtében nem fogadjuk el, mint amit általában az emberek csinálnak. Na de a satírozást, amiben már egyébként jobbról is és balról is van, akkor elfogadjuk. Ez a virág vicce, mert önmagában mutatja azt, hogy milyen rosszul van a szabályozás kialakítva, de ennél sokkal rosszabb, hogy gyakorlatilag a politika oltárán feláldozták a választási szervek legitimációját, és leköpték nem csak az önkormányzati választott embereknek és hivatalnokoknak a munkáját, hanem a saját delegált embereiknek a munkáját is azzal, hogy utólag arra kényszerítették őket, hogy úgy nyilatkozzanak, hogy már pedig itt úgy tudom, hogy csalás történt, vagy valószínű, hogy csalás történt, kell ezért újra szavazni. Kérdezem én, hogy milyen nagyszerűen hangzik persze az, hogy újra kell számolni a szavazatokat akár egy szavazatnál, vagy 100 szavazatnál. Egyet elfelejtünk, hogy 5 éve már a választójogi törvényben benne van, hogy addig föl nem lehet onnan állni, amíg legalább kétszer, teljesen mindegy, hogy mennyi a szavazat eredmény, legalább kétszer ugyanazt az eredményt ki nem hozták, és mindenki, aki ott van, alá nem írja. Hát akkor miért kellett ezt a balhét csinálni? Csak azért kellett ezt a balhét csinálni, hogy lehessen az egész rendszer megkérdőjelezni, és tulajdonképpen abban a logikában futtatni ezt a rendszert, hogy hát mindig megkérdőjelezhető a legitimációja annak, akit megválasztanak. Pedig ez egy nagyon veszélyes játék, mert innentől kezdve teljesen mindegy, hogy kikerül egy ilyen pozícióba, kivesz részt ebben a választási rendszerben, ez is a kudarca és tulajdonképpen a konfliktusos része annak, amit a választási rendszer tudtál. A másik, ami a következményeket illeti. Én azt gondolom, hogy a működésképtelenségen túl van egy másik izgalmas kérdés, hogy megjelentek új szereplők, és eltűntek régi szereplők ebben a rendszerben. Egyik következmény. Őrsi Gergely kijelenti, innentől kezdve nem az MSZP nevében fogok politizálni, innentől kezdve én távol tartom az önkormányzatoktól a pártpolitizálást, csak és kizárólag helyi politizálással fogok foglalkozni. Mindig van ilyen kérdés, hogy az önkormányzati ügyek kívánnak-e pártpolitikai döntéseket, vagy nem kívánnak pártpolitikai döntéseket. Lehet-e az utcát bal oldalról, vagy jobb oldalról elkezdve aszfaltozni? Lehet-e a közlekedést jobboldali vagy baloldali irányba? Ezt mondjuk a Kressz eldönti. De ilyen kérdéseket nem lehet föltenni. Az, hogy hogyan, melyik oldalról tegyük egy oldal egy irányúvá, azt még az önkormányzat is megtehet. De van egy ilyen reakció, mint hogy a kis és közepes méretű városokban látszik, hogy azok a polgármesterek nyertek, akik egyébként korábban politikai pártokhoz tartoztak, de megjelentek olyan címen, hogy XY városért, XY fejlődéséért, XY település jobbá tételéért jövünk össze. Tehát megindult egy ilyen politizálás, és a Magyar Péterféle nyilatkozott egyik izgalmas kérdése, akiről még nem tudom eldönteni, hogy Brian-e vagy Jézus, de egyet megpróbálok majd követni, hogy valójában 2026-ra hogy csinálja ez a párt például az önkormányzati politizmus. Ő kijelentette, hogy ő nem hajlandó semmilyen koalíciót kötni senkivel. Nekem déjà-vu érzésem van, mert 1990-ben én találkoztam egy ilyen szituációval, mint a főváros főjegyzője. Abban az időszakban ugyanis még úgy volt a történet, hogy volt listás választás, és volt egy olyan is, hogy 22 tagot a kerülete választottak be a képviselő testületbe, a listán megválasztott képviselők. És volt egy politikai alkú két párt között. Amikor ezt 2024-ben elmondom, mindenki eltátja a száját. Melyik két párt között? Hát a Fidesz és az SZDSZ között. Az volt az alkú, hogy a kerületekbe a polgármestereket, akkor még a testület választotta ugyanúgy, mint a főpolgármestert is, hogy a kerületekben SZDSZ-es jelölteket jelölnek közösen, polgármesternek, viszonzásképpen viszont a fővárosi képviselőket fideszes jelöltekből állítják. Így tehát felborult az arány a Fidesz javára a testületben, de ugyanazt jelentette ki a Fidesz, mint most a Magyar Péter pártja. Nem akarunk főpolgármester helyettest adni. Nem akarunk kvázi városkormányzási koalíciót létrehozni senkivel. Mint ahogy egyébként az SZDSZ-Fidesz mögöttes paktuma, ami soha nem került írásba foglalásra, arról szólt, hogy együtt szavazunk olyan ügyekben, amelyek fontosak. Tehát izgalmas kérdés lesz az, hogy meghallgattam Magyar Péter nyilatkozatát az ATV-ben, amikor Szőlősi Györgyi kérdezte, hogy na és akkor hogy fognak szavazni a testületben? És amikor ő azt mondta, hogy hát holi, holul, akkor azt mondta, hát akkor maguk mégiscsak vagy a Fidesz koalícióhoz fognak tartozni, azzal fognak együtt, vagy a DNK-hoz fognak tartozni, és ő próbálta elmagyarázni az issue politizálást, azt, hogy esetenként, ügyenként azt fogjuk megnézni, hogy mi a fontos a város.
De ugyanezt mondta Karácsony Gergő is.
Ugyanezt mondta Karácsony Gergő is, és én azt gondolom, majd lesz rámódunk, hogy akár a Belvárosi Szabad Egyetemen is lesz egy ilyen pont, amikor Gergő jön ide, meg mi is tervezünk egy ilyet, hogy megnézzük, hogy ez működik-e. Én minden esetre kíváncsian várom, hogy egy ilyen típusú politizálás a helyi önkormányzatoknál, amikor nem a pártok központi bizottságai döntik azt el, hogy egy helyi ügyben kik és hogyan működjenek együtt, és hogyan lépjenek mondjuk együttműködésre, nem is mondok koalíciót, ez működik-e, vagy működtethető-e egyáltalán ebben a világban, mert akkor ez esetleg még 2026-ra is előrevetíthet olyat, hogy vajon egy kisebbségi kormányzásra, vagy kisebbségben lévő parlamentben is lehet-e a demokratikus erőknek összefogni bizonyos ügyekben. És én tudom, és Magyar Péter is erre hivatkozott, hogy hát akkor, amikor egy képviselőtestületben egyhangú szavazással fogadják el a költségvetést, akkor az miért baj? Mi ezzel a gond? Tehát miért ne lehetne olyan ügyeket mondani, amelyekben így is működhetünk? Tehát ez a másik ilyen tanulságról, amit én úgy gondolom, hogy érdemes meg. Másik viszony. Én azt gondoltam, és most itt töredelmesen bevallom, hogy tévedtem, én azt gondoltam, hogy érkezik egy konszolidációs időszak. A kormány felvilágosult abszolutista szemléletében belátja, hogy együtt kell működni a jövőben az önkormányzatok. De nem ez történt. Pakson veszített a Fidesz, mi történt? Pakson azonnal a különleges gazdasági övezetté nyilvánították, Paks 2 miatt minden iparüzési adóbevétel, minden vagyonelem a megyei önkormányzathoz kell. Látszólag nem államosítás történik, tehát láttuk, Rász Ágoston fölvetítette a megyei közgyűlési eredmények alapján, hogy milyen a politikai színpaletta a megyei önkormányzatoknál. Tehát nem kell, csak látszólag úgy tűnik, mintha ez egy önkormányzati típusú forráselosztás lenne, de alapvetően ezt a központból irányítják, és a megyei önkormányzat az mindenképpen egy politikai végrehajtó szerv lenne. Tehát itt volt egy ilyen. Folytatódott az építészeti törvényben kiemelt beruházások kijelölés. Abban a pillanatban, hogy nem fideszes vezetésű politikai vezetés alakult, számos területen kiemelt beruházással nyilvánítottak területeket, aminek az az eredménye, hogy ott az önkormányzat szabályozása semmit nem ér. Nem kell velük egyeztetni, nem kell környezetvédelmi szabályozásokat csinálni, nem kell betartani a helyi szabályozásokat. Tehát innentől kezdve kivonja a kompetenciákat ezeket az elemeket is. És hát az utolsó elem, amire azért érdemes utalni, ez a források elvesztése. Tehát az nem csak a magyar kormánynak fáj, hogy nincsenek itt az Európai Uniós források, mert az önkormányzatok legtöbb fejlesztésüket az elmúlt időszakban Európai Uniós forrásokból valósították meg. Ha már pedig ezek nincsenek, még ha volt is rá elkötelezettség, láttunk erre példát, hogy nagyvonalúan Lázár János áthúzkodta azokat a fővárosi beruházásokat, amikre már tervek is készültek, már jóváhagyott döntések voltak, de nem, nem volt ez fontos abban a pillanatban, amikor ezek fővárosi beruházással bánítottak. És számos önkormányzat elveszítette azt a lehetőségét, hogy ezekből valós fejlesztéseket valósítson meg. Mi maradt nekik? Hitelpiac. De a hitelpiac most már régóta csak akkor érhető el a számukra, hogyha a kormány ehhez jóváhagyást. De látszólag diszkrecionális döntés alapján a kormány csak azoknak az önkormányzatoknak engedi meg a hitelfelvételt, akik a kormányhoz közel álló önkormányzat. Tehát ez is kifolyt. Mi maradt még? Brüsszel közvetlen forrásai. Erre meg nincsenek az önkormányzatok fölkészülve két szempontból. Egyrészt nincs olyan szakmai tudásuk, amivel angol nyelven pályázatokon részt tudjanak venni. Ez még csak egy egyszerű dolog, mert ilyet lehet találni a piacon. De sokkal nehezebb, hogy ezek a pályázatok, ezek mind úgy vannak elkészítve, hogy nagyobb részt együttműködést, partnerséget kíván. Önkormányzatok között határon átnyúlóan is, és nem csak az önkormányzatok, hanem más partnerszervezetek között is. És ennek a kultúrája, ennek a kapacitása nincs meg Magyarország. Tehát miközben én azt mondom, hogy ez most egy kihívás, ugyanakkor úgy vagyok, mint az a konkvisztádor, aki megérkezik az üres földre, és azt mondja, hogy hát itt esély van arra, hogy valami kialakuljon. Tehát a hiányból még lehet előnyt is fabrikálni azzal, hogy azt látják az önkormányzatok, hogy nem a kormányon keresztül kell nyomulni a forrásokért, nem kell megalázkodni, és nem kell ezekbe az folyamatokba bemenni, hanem saját kapacitásainkat kell kiépíteni, illetve együtt kell működnünk, mert ez egyébként a jövőnk, ennélkül valószínűleg nem megy előbbre a világ, és persze azt sem árt figyelni, hogy az Európai Unióban a lobbizásnak milyen lehetőségei alakulnak. Melyik magyar képviselő, melyik rendszerbe ül be, a 23. emeleten vagy a 7. emeleten ül le az a képviselő, aki valamilyen módon bekerült valamelyik parlamenti bizottságba, és mondjuk lehet, hogy az önkormányzatok számára a régiók bizottsága is egy másfajta lobbizási lehetőséget ad, független attól, hogy akkor már nem kell feltétlenül csak a kormányon keresztül közlekedni, hanem izgalmas lesz az is, hogy hogyan tudunk ilyen értelemben másfajta tudást, másfajta kapcsolatot kiépíteni ebbe a rendszerbe. És hát kíváncsian várjuk, mi történik október 1 után, és ígérjük, hogy lesz erről is majd véleményünk és jelenlés.
Igen, ahogy lesz egyébként a belpolitikai rovatunkban, vagy a belpolitikai témák megbeszélésekor szó még Magyar Péterről, aki számomra egyelőre még fekete ló, sötét ló, ahogy mondjam, szokták. De közkívánatra, mert látom, hogy Magyar Péter nevére többen fölébredtek, azért megkérdezném a Balázs Pétert, hogy ugye Magyar Péter az Európai Parlamentben mikor fog látszani? Tehát mikor lesz az, amikor azt tudjuk mondani, hogy igen, ez egy... Már látjuk az irányt, hogy mit képvisel ez a funkció, az a néhány képviselő, aki a néppárton dolgozik.
És személy szerint Magyar Péter szeptember 18-án valószínűleg láthatóvá válik, egy óriási esélyt kap azzal, hogy Orbán Viktor, mint a Soros elnökség kormányfője, mond egy programbeszédet, nem valószínű, hogy nagyon eltérne azoktól a sémáktól, amelyek körében mozgott. Majd lesz ott ilyen konnektivitás, meg semlegesség, meg de valószínűleg a versenyképességet meglovagolja, bár azt eleve Ursula ellenes illel közelítette meg, hogy a Green Deal az úgy rossz, ahogy van, az csökkenti a versenyképességet. Tehát lesz ott konfliktus, lesz látvány, lesz látnivaló, és akkor Magyar Péter, mint európai parlamenti képviselő, felszólalhat. És valószínűleg, nem csak a magyarok, mások is már nagyon hegyezik a fülüket, hogy ez most mi lesz. Ez lesz a szűzbeszéde tulajdonképpen a parlament előtt. Jól beszél magyar, élesen, keményen, és hát valószínűleg kap majd egy csomó javaslatot, aztán majd ő kiszűri, hogy ebből mit mond, de ez konfliktus lesz a javából, ami aztán vitát is fog majd kavarni. Na most ő a néppártban foglal helyet, elfoglalta tulajdonképpen a Fidesz helyét, a legnagyobb pártcsaládban, annak a támogatását élvezi, viszont jól teszi, én ezt megüzentem neki még az elején, hogy nagyon figyeljen arra, hogy a néppárt miben, hogyan foglal állást, mert az őrá nézve is iránymutató. Ha nem is kötelező, de ahhoz kell, hogy tartsa magát, például az orosz-ukrán konfliktusban, de még sok egyébben, emberi jogokban, és más kérdésekben. Na most egyébként én azt eredendően jónak tartom, hogy beült az Európai Parlamentbe, de rossznak tartom, ha ott ragad. Tudnélik, az, hogy ott megismerkedik, ott rengeteg emberrel lehet személyesen megismerkedni. Figyel a vitákra, beszélgetésekre, néhány programban részt vesz, de utána nagyon jól tenné, ha gyorsan kiszállna belőle. Tudnélik, nem lehet tartósan ott is teljesíteni, úgyhogy annak nyoma legyen, vagy visszhangja legyen, és a belpolitikában, és az ő dolga a belpolitikában van. Tehát szívja föl magát ott információkkal, fusson néhány kört, hagyjon nyomot, és utána jöjjön haza, és csinálja a belpolitikát, de olyan felfogásban, ahogy azt a néppárt elvárja tőle, és akkor az jobb lesz, mint hogyha itt próbál egyensúlyozgatni a NER-féle narratívák és az ellenzékiség.
Ja, látom a fideszes polgártokat a választások előtt, hogy a van der Leyen és a Magyar Péter hogyan bújik össze.
Ha megengedett, csaposként hadd szóljak közben, mert nem témám az Európa, de nekem már megmutatta magát Magyar Péter, ugyanis szokatlan módon egyedül az európai parlamenti képviselők közül ők föltette egy podcastot, egy órás podcastot arról, hogy mit értek el, miért ültek be a néppártba, miért választották azokat a parlamenti bizottságokat, amiket választottak. Visszaigazolták, hogy mi a céljuk. Még azt is elmondta, hogy a néppártban ott ülök, de megbeszéltem az elnökkel, hogy őt ne kényszerítsenek rám, amit majd a belpolitikában számunk érnek, hogy a magyar, hát ezt mondta.
Ezt mondta, mindegy, igen, ez kicsit sántíték.
Igen, de most mindegy, de legalább mond valami. Tehát üzen arról, hogy mit akarunk csinálni, és az is egy fontos dolog, hogy hajaz arról, amit mondasz, hogy ő nem magát nevezte meg a delegáció vezetőjének, hanem kinevezte a másik embert, aki innentől kezdve igazán a koordináció felelős. Tehát valószínűleg előkészíti azt, amire te utalsz, de most még használja azt, hogy őt ismerik, és ő az, aki meghatározó személy, de nekem az újdonság ilyennentől kezdve az volt, és ezt megígérte, hogy rendszeresen megteszik, hogy európai parlamenti képviselőktől nem láttam olyat, hogy visszajeleztek volna arról, hogy mit, miért csinálunk, mit akartunk, mit értünk el.
Igen, hát biztos, hogy szó lesz arról, hogy mi ez a magyarországi építkezés, aminek a nyomait még nem látjuk, tehát hogyan lesz ebből a választások előtt szakpolitikai ajánlat, és hogyan lesz, nehogy is egy árnyék kormány, és egy csomó olyan dolog, ami szükséges ahhoz, hogy esélye legyen a választásokon. De ezt majd meglátjuk, és remélhetőleg közösen is meg tudjuk beszélni. Van még egy nehéz kérdésem, ami tulajdonképpen komoly dilemmát okoz. Ugye egyre több újságcikk, szakértői elemzés szól arról, hogy mind gazdasági értelemben, mind politikai értelemben az európai magországok is válságban vannak. Tehát ugye a német szélsőjobb, a francia szélsőjobb, illetve hát a gazdasági mutatók alapján is, nem beszélve a kínai kihívásról, komoly gazdasági problémái lehetnek az Európai Uniónak, és belpolitikai problémák a fontos országokban. Na most ez milyen árnyékot vet az Európai Unió is és Magyarország viszonyán? Mert ez nekem egy dilemma, tehát hogy ez Orbán számára kedvező lehetőség az a válság, vagy inkább erősíti az európai értékek iránti elkötelezülést. Tehát kezdjük rá a gazdasága. Igaz ez a meglátásom, hogy azért nem felhőtlen az európai gazdasági térség?
Hát olyan értelemben mindenképpen, hogy például a gazdasági növekedés valóban viszonylag szerény az Európai Unió országaiban. Az Egyesült Államok az gyorsabban fejlődik, vagy Kanada, vagy Ausztrália. Most Kínát szándékosan nem említem, egyrészt Kínában most éppen lassul a növekedés, de nehéz összehasonlítani ilyen értelemben a két országot, mert egészen más fejlettségi szinten van. Jön föl India, de az a hipotézis, amit az Orbán állít, hogy most keleten minden jó és nyugaton minden rossz, ebbe egy dolog igaz, hogy keleten kell fel a nap. Az összes többi az az Orbánnak a fixa ideája. Egyébként politikailag is, de hát ezt majd Balázs Péter elmondja, hogy politikailag is azért Orbán eddig minden nemzetközi prognózisában tévedett. És pláne az orosz-ukrán háború óta, amióta megindult az orosz agresszió, hát azóta összezárt az Európai Unió, és ez jól látszik, szintén Balázs Péter említette az imént ezt az új tervet, amit nem sokára megvitatnak Brüsszelben, ami tényleg az európai termelékenységet, hatékonyságot akarja növelni, és hiába mondja Orbán, hogy pont ezt akarja elérni, egyrészt hiteltelen, mert marhaságokat mond, kettő, a magyar termelékenység az egyik leggyengébb az Európai Unióban. Na most az látszik, hogy sok gondot okozott például az, hogy a zöld átállással mi legyen, gondot okozott az, hogy valóban nem számolt azzal a gyors hatékonyság növeléssel, ami volt Kínában, és későn kapcsolt, hogy például igenis Kínának a nyomulása az nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági kockázatokkal jár, ezért igyekeznek most bizonyos kínai cégeket kizárni, mert láthatóan visszaéltek, meg egyébként is az államkapitalizmusban egészen más szisztéma van, és ettől egyre kényelmetlenebb a magyar kormány helyzete, mert ő meg minden áron, most is még a Köcsei beszédében is azt mondta az Orbán, hogy igenis mi Kínával kereskedni akarunk, és mindent onnan hozunk be, ahol a leghatékonyabb, nem érdekel bennünket, pláti a politika, és Kínával is kapcsolatot tartunk az oroszokkal, és onnan vesszük az olajat. Igaz, hogy drágában, mintha a rendet vennénk Nyugat-Európából, de akkor is elragaszkodunk. Tehát ugyanakkor, ami lényeges, hogy az Európai Unió legkésőbb az orosz agresszió után kezdett összezárni. Ez egy politikai kérdés általában, de ez a gazdaságban is vissza fog tükröződni, mert jó néhány olyan kérdés, amiről eddig évekig nem tudtak dönteni, most láthatóan ez a döntési mechanizmus kezd világosabbá válni. Egyébként ez a bizonyos hatékonyság növelő jelentés, ez nagyon keményen például megfogalmaz azt, hogy semmi értelme a vétójognak. Ugye ez persze a magyar kormánynál kiberi a biztosítékot, de hát már így is láthatóan kisorsolódni látszunk az Európai Unióból. Valamilyen módon ez visszahat a gazdaságra. Én azt gondolom, hogy ezt belátják, ugye Churchillnek tulajdonítják azt a mondást, tehát neki sok mindent tulajdonítanak, ez kétségtelen, hogy egy politikus képes és hajlandó racionálisan dönteni, de kizárólag akkor, amikor már minden más lehetőséget kimerítek. Most gyakorlatilag az Unió itt tart, tehát hogyha nem akar tovább lecsúszni, akkor nyilvánvalóan szükség van arra, hogy egy egy egységes gazdaságpolitikát fogalmazzon meg. Ugye itt függőben maradt egy sor dolog, gondoljunk arra, hogy sikerült keresztül vinni az egységes monetáris politikát, ugye 2002-ben bevezették az eurót, már előtte is ennek voltak kezdeményezései, de a fiskális politikával nem sikerült előrelépni. Ahhoz, hogy 1%-ot adjanak a közös költségvetésbe, a GNI-ból, tehát a nemzeti jövedelemből az országok, hát ez nem okozna gondot, hogyha mondjuk 1,5%-ot adnának, előbb-utóbb szerintem ez be fog következni, és akkor gondoljunk arra, hogy ez 50%-kal növeli a uniós közös költségvetést. Tehát én úgy látom, hogy e felé halad az unió, vagy legalábbis nagyon bízom benne, hogy ennek eredménye lesz a következő, akár már ebben a döntéves ciklusban, de ez a magyar kormány kisodródását, ez föl fogja gyorsítani.
Hát ez a logika igaz, akkor Orbánnak ez a hazárdjátéka, hogy ő az európai szélsőjobb vezére akar lenni, azzal a következményen járhat, hogy minél erősebb a kihívás Németországban, Franciaországban a szélsőjobb felől a középpártok irányába, egyre erősebb lesz a védekezés Orbánnal szemben is.
Ugye a lengyel kormányváltás óta Orbán látványosan egyedül maradt. Fico szokta szavakban támogatni, most éppen azt mondta, hogy Szijjártó Péter igazat szól, persze ez kizárólag a Lukoillal kapcsolatban. Tehát, de tettekben nem szokott fölzárkozni mellé. Tehát Mette Frederiksennek majdnem igaza van, hogy 26-an vannak egyel szemben. Amit most nagyon várhat Orbán, az az ausztriai választás, hogy annak a, ugye szeptember 29-én, annak mi lesz a kimenetele. Nekünk még fontos lesz majd a romániai, ott elnök és parlamenti választás is lesz, de egyébként nagy mozgás most a továbbiakban nem várható, ami viszont nagyon lényeges, az, hogy a német-francia tengely erősen hanyatlik, meggyöngült. Németországban most a türingiai és szászországi választáson nagyon feljött az AfD. Ugye Türingiában már valami lehetetlen képlet. A Sarah Wagenknecht nélkül nem lehet az AfD-vel szemben koalíciót csinálni. Most, hogy melyik ujját harapja a mérsékelt polgári közép, egyik rosszabb, mint a másik. Tehát elszigetelik az AfD-t, de annak nagy ára lesz. Szászországban ott egy orvosszal a CDU befutott, a Kretschmer tovább kormányozott, de ott is nehéz lesz. Na most azért ezt nem szabad nagyon túlértékelni, mert Türingia egy 2 milliós tartomány, picike, gyönyörű, de nagyon pici. Szászország valamivel 4 millió fölött van. Ugye az se egy óriási nagy, érdekes helyen van, ott a bajorokkal nagyon szorosan együttműködnek, és jön a brandenburgi választás szeptember végén, az már egy fokkal fontosabb, mert ott van Berlint övező tartomány. Ennek pillanatnyilag közvetlen hatása a szövetségi kormányzásra nincsen, még akkor se, ha egy óriási gyomrost kapott a jelzőlámpa koalíció, mert ugye az FDP nem jutott be ezekben a tartományokban egyáltalán, a zöldek gyöngültek, és a szocdem is eléggé gyöngült. Tehát ez előre vetít dolgokat. Merz, mint CDU elnök, nagyon harciasan készül a kancellári szerepre, és Zödernek is nagy a szája Bajorországban, de ez legyen az ő belpolitikai problémáik. Na most, ami Franciaországban történt, kollégám, barátom Michel Barnier kapta a miniszterelnöki megbízást. Én őt nagyon közelről ismerem, többször dolgoztunk együtt. Egy kiváló ember. Ő az UNP, aztán később Republikán, tehát ő ehhez a vonalhoz tartozik, de belpolitikai szerepet igazán nem játszott Franciaországban. Tehát nincs megfertőzve se a francia belpolitikával, és mentes ettől a francia gőktől, amit úgy szoktunk érzékelni francia partnereknél, anglofon, Brexit tárgyalásokat vezette, egy európai ember, tehát a maga szempontjából Macron nagyon jól választott, csak a politikai konstelláció olyan, hogy bármi egy lépést nem tud tenni, anélkül, hogy ebben a nagyon megosztott nemzetgyűlésben Marine Le Penék ne szavazzák őt meg. Tehát Marine Le Pen blokkoló pozícióban van most ott, és meg tudja akadályozni a kormányzati cselekvést. Ha a kettőt összetesszük, hogy így két legyöngült kormány Németországban és Franciaországban, mind a kettő ki van szolgáltatva a szélsőjobbnak, akkor ez egy elég kényes szituáció. Meglátjuk, hogy hogyan lendülnek túl rajta. Ez nagyjából hát őszre ki fog világosodni, ki fog derülni.
De összetéve az árnyékra, akkor azt gondolod, hogy azért ezek a folyamatok legalábbis közvetlenül nem erősítik Orbán Viktor szélsőjobboldali pozíció keresését. Tehát ez nem olyan egyszerű.
Hát azzal ő homokba futott, ugye, mert először volt egy álma, amit hirdetett, elég nyíltan, hogy majd a szélsőjobb áttörés egyesül. És majd ő is ott lesz valahol annak a csúcsai. Valamelyes növekedett, de korábban két pár családra tagolódott, most háromra. Tehát van ugye a Meloni nagyon ügyesen navigálja ezt a konzervatívok és reformárek, és azok orosz ellenesek, és Európa pártiak. Tehát ott húzott egy vonalat, Orbánt nem vette be, mert többen távoztak volna az ő érkezésekor, ezt ő átlátta, és végül is ugye az AfD, ez a szuverenisták nevű egészen kicsi pártcsalád vált le a jobb szél legszélén, és maradt ez a patrióták, amely semmilyen funkciót nem kapott az Európai Parlamentben. Tehát elszigetelték. Ott ül egy ágon magában ez a kis patrióta csoport, és mások nem hajlandók vele együttműködni, és nincsenek bizottsági tisztségeik, és valószínűleg egyéb szerepeket se fognak majd kapni. Tehát pártpolitikailag el van szigetelve, nincs olyan kormány, amelyik igazán támogatná, úgyhogy ez nem egy nyerő pozíció világilag.
Jó. Péter?
Igen, egy olyan kijelentésre szeretnék reagálni, ami részben összefügg a gazdaság helyzetével, amit megint a népszerű magyar Péterre hivatkozok, ami mondott, hogy szerinte Orbánnak és Karácsonynak meg kéne egyezni a főváros ügyeiben. Most, hogy egyáltalán a főváros és a kormány meg tud-e egyezni, ebben látszólag vislákol valamilyen fény az alagút végén, csak nem tudom eldönteni, hogy ez most egy gyertya, vagy a szembejövő vonat. Ugyanis Navracsics Tibor végül is meghirdetett egy új területpolitikát, létrehozta újra a korábban megszüntetett budapesti agglomerációs fejlesztési tanács. Meghirdette a várostérségi programokat. Kijelentette több fórumon is, most legutóbb éppen az AI fórumon is, hogy nem lehet önkormányzatok nélkül, nem lehet decentralizáció nélkül területpolitikát hatékonyan folytatni, mert tovább nőnek a különbségek. Csak nem tudom, hogy ez mennyiben lesz összhangban azzal az általános kormányzati politikával, ami úgy látunk, hogy a gazdaság szorult a helyzetében hozzányúlnak az önkormányzatok pénzeihez is. A szolidaritás, ezt ugye tudom Piti Zoli barátomtól, szolidaritási adó jegyében ma már tulajdonképpen az önkormányzatok a központi költségvetést támogatják, mert többet fizetnek be, mint amennyit a kötelező feladatokhoz kapni. Sőt, ezek nem az önkormányzatokhoz mennek vissza azok, akik rászorulnának, hanem ezt a központi költségvetésben szépen más forrásokra teszik rá. Nem lennék meglepve, bár lehet, hogy ezt nem kéne mondani, mert ötletet adok valakinek. Nem lennék meglepve, hogyha az iparűzési adót arra való hivatkozással, hogy 80-szoros különbség van az iparűzési adó bevétel kapacitásokban, települések között, azt egyszerűen elvennék, és állami forrásnak tulajdonítanák, tekintettel arra, hogy megint csak hiányzik honnan valamilyen forrás. Kötelező feladatok egy részénél nem adunk oda támogatásokat, old meg a saját forrásokból. De saját forrásképzési lehetőségre nincs pénz, hiszen már az önkormányzatok a vagyonaikat is felérték. Tehát innentől kezdve ez egy olyan mókus terék lesz, ami sajnos az önkormányzatokra is ki fog hatni, és én most inkább látom, hogy ez egy részleges politika, amit a Navracsicsék képviselnek, de az általános kormányzati politikában nem változtat azon, hogy nem lesz jó időszak ez az önkormányzatok számára.
Jó, ez tulajdonképpen nagyon jó végszó. Egy egészen rövid lezáró blokkot szeretnék annak dedikálni, hogy itt mi most tulajdonképpen készülünk valaminek a megírására. És arra szeretnélek titeket kérni, hogy röviden gondoljátok át azt az egy olyan problémát, amit most még nem lehet látni, de egy fél év múlva lezárul ez az elnökség, és amikor lassan le kell zárni majd nekünk is a kéziratokat, akkor erre valamilyen választ kell adni, vagy legalábbis egy cizellált kérdést meg kell fogalmazni. Tehát mi ez az igazi dilemma, ami a ti területeken fontos? És én közben, míg gondolkodok, elmondom a saját dilemmámat, szóval nekem az a nagy kérdés, hogy egy ilyen beszorított helyzetben, a választások előtt, gazdaság értelemben, politikai értelemben, Európai Uniós értelemben, a NER vagy az Orbán rezsim erőszak potenciálja hogyan fog aktivizálódni, tehát hogy megy-e előre nem csak a gazdasági megszorításokban, hanem a harcban az ellenségekkel szemben, civilekkel szemben, akár konkrét állampolgárokkal szemben. Tehát tulajdonképpen van egy csapda, ami az én dilemmám, tovább kell rombolnia a maradék jogállami felületeket, mert nem lesz más menekülő útja, tehát még mélyebbre ássa magát az Európán kívüli világba. Szóval nekem az a dilemmám, hogy ezt nem biztos, hogy meg tudjuk válaszolni, vagy látjuk az összes folyamatot, mikor a kéziratot lezárjuk, mert például a választási rendszer manipulációját az utolsó pillanatban fogják megtenni, ami önmagában is, tehát az időzítés is alkotmányellenes és problémás, de nagyon úgy tűnik nekem, hogy a maradék autonómiákat, a maradék szabadságokat még fel lehet számolni, tehát nagyon nagy sikereket ért el ebben, tehát nem volt igazi ellenállás a legtöbb helyen. Nekem az én fejezetemben az erőszak kérdése lesz a legdominánsabb, milyen módon fog megjelenni az erőszak növekedése. Ugye most itt nem akarok pszichologizálni, de talán a 444 jól összefoglalta, hogy a személyben, a politikus személyben rejlő rejtett tartalékok azok végtelenek, tehát csak az erőszak nyelvén képes beszélni, és valószínűleg az erőszak az egyetlen logika, amit képes működtetni ez a rendszer, és minél inkább bezárulnak az európai, belpolitikai, gazdasági mozgásterek, annál inkább csak ez az egyetlen lehetőség lesz. Tehát ezt hogyan lehet megfogalmazni úgy, hogy közben az ember ismeri az elmúlt 15 évet, és ezt a következő más felet kell valahogyan prognosztizálni, hogy számotokra mi a nagy kérdés?
Tehát gazdaságilag az a dilemmája Orbánnak, hogy lehet győzni 2026-ban, úgyhogy közben ugye nincsenek ehhez források, de teremteni fog, de kettős játszmát kell végigjátszani, azért mondtam, hogy az igazi dilemmája, hogy közben azt a fideszes közeget is etetnie kell, ami ahhoz szükséges, hogy a Fidesz egységes maradjon. Ugyanis 21-ben láttuk először, hogy a Fidesz vezérkar megrendült, és úgy érezte, hogy elveszítheti a választásokat, több ezer milliárd forintot szórt ki a családi adókedvezmény, illetően mindenki visszakapta a teljes személy jövedelemadóját, hadhavi fegyverpénz, nem akarunk sorolni, több ezer milliárdot kiszólt. Bevallom, hogy én ott akkor nagyon tévedtem némileg, mert én azt gondoltam, hogy jó, ez 22, ugye 21 közepétől kiosztotta a választás előttig, és azt gondoltam, hogy 23-ben ezt visszaszedi. És tévedtem, mert 22 végére már az látszott, hogy a nagy része visszament. Inflációban, ugye akkor rögtön nyáron megemelte például a gázárat hétszeresére emelte a kereten fölüli gázmennyiségre, ami csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy most is hétszeres, miközben a gázár azóta zuhant. Tehát visszaszedte. Most az a dilemmája, hogy akkor mit tegyen. Ugye nem véletlen, hogy egy pár hete a Bloomberg kiszivárogtatta, vagy megírta, hogy hát hozzájutott olyan információhoz, hogy elkezd majd költekezni évvégén a kormány, nem érdekli a jelenlegi helyzet, megvárja az amerikai választás eredményét, ugye hát egy szuverén állam, amelyik attól teszi függővé a költségvetés benyújtását, hogy Amerikában kit választanak elnöknek, és megvárja a hitelminősítőknek az évvégi jelentését, és akkor utána elkezd költekedni. Akkor ez a pénzügyminisztérium helyből cáfolta és marhaságnak minősítette, aztán Orbán köcsén bejelentett mindent. Ugye azt mondta, hogy duplájára emeli a családi adókedvezmény. Demográfiai helyzet miatt ugye különböző programokat ígér. Zárójelben megjegyzem, hogy olyan helyzet alakult ki az idén, hogy a zászlós hajónak tekinte lakástámogatások egyötödére csökkentek. Tehát láthatóan már ugye nincs keret. Tehát itt gyakorlatilag meghirdette azt, hogy a kis középvállalkozások a beruházásaikra egy forint után kapnak az államtól is egy forintot, és sok minden egyebet, vagyis megígérte, hogy jövő évtől költekezés lesz. Ugye ezt már korábban mondta, hogy a családi adókedvezményt úgy fogja duplájára emelni, hogy mondjuk két részletben, tehát nyilván mondjuk áprilisban meg októberben, és akkor a választás után visszatérni. De ahogy mondtam, az igazi dilemmája az, hogy tudja majd megoldani azt, hogy a közben az éhes, fideszes vállalkozók is megkapják a magukét, mert tulajdonképpen a járandóságukat, vagy legalábbis a vét járandóságukat, nem véletlen, hogy most a Simonka az őt kitálalt, és nagyon sokan vannak azok a helyi emberek, akik nem elég, hogy eddig hozzájutottak bizonyos juttatásokhoz, amivel szabadon rendelkeztek, most nem elég, hogy ez elfogyott, még a Tiborc belenyúl és helyben kijelöli a Balatonnál itt-ott amott, közlik a illetékes polgármesterrel, hogy azt az ingatlant megveszi a Tiborc, és még az árat is megmondják, hogy mennyiért. Ez mindenhol csinálják, a 12. kerületben is fix árak, vagy diktált áron hozzájutott egy csomó ingatlanhoz, tehát egyre nagyobb a fölháborodás helyben is, tehát még ezt is kezelnie kell. Na most mi lesz ennek a következménye? Hát nyilván ennek forrása nincs, erre jöhet aztán majd megint az infláció, mert azzal lehet a legkönnyebben visszaszedni. Az Orbán rájött, hogy tulajdonképpen a 26%-os inflációt is, ez egy birkanit, még ezt is lenyelte. Hát a egyharmada volt csak az Egyesült Államokban, és ugye a Kamala Harris ezzel kilódik, hogy azt mondják, hogy a Bidennek nem volt elég sikeres a gazdaságpolitikája, mert az infláció is a körülják neki. Tehát el fog szállni a forint árfolyam. Ez már most látszik, mert amióta ezek a bejelentések érkeztek, most ha valaki ma megnéztek, 397 és 98 között ingadozik az euró árfolyama. Természetesen ez ciklikus, tehát most nem azt mondom, hogy ez most menni fog fölfelé, de ha tényleg bekövetkezik az, amit tesznek, amit most ígérnek, vagy amit szándékoznak tenni, akkor ez gyakorlatilag, ahogy szokták mondani, 19-re most megint lapot húzna. Eddig az Orbánnak mindig bejött, hogy sikerült alsót húznia. De most egyre kisebb ennek az esélye, már csak úgy statisztikailag is. Tehát nagyon nehéz gazdasági helyzet elé nézzük a következő másfél évben, de az egyértelmű, hogy semmi más nem érdekel az Orbán, csak az, hogy győzzön 26-ban, és ha kell, valóban a hipát el fogja venni az önkormányzatoktól, még kevesebbet fog adni közszolgáltatásokra, habár hozzáteszem, hogy egy dologban viszont kedvezőbb lesz a helyzet, jövőre már az adósságszolgálat kisebb lesz. Hát ma, ahogy az előbb már mondtam, többet költünk az adósságszolgálatra, mint az egészségügyre vagy a oktatásra. Ez jövőre jelentősen csökkenni fog, tehát kedvezőbbek lesznek valamivel a kamatok az összes hátrányával, mert külföldön nyugatról nem kapunk pénzt, hogy a lakosság finanszírozza, erre is büszkén utalt az Orbán a minap, hogy a lakosság finanszírozza a magyar adósságot, ez milyen jó, a világon a legnagyobb arányban. Ez egyrészt így nem igaz, mert azért az állampapírok nagyobbik hányadát a pénzügyi intézmények veszik, és ráadásul ezek diktált tevékenységek, mert a jogszabályba belefoglalták, hogy mondjuk egy befektetési szolgáltatónak mennyi állampapírt kell tartania, és a lakosságot meg azzal összönzik, hogy minden egyéb befektetésre nem hogy adót vetettek ki, hanem meg szociális hozzájárulási. Tehát járulékot is kivetettek. De az az igazi csapda ebben, hogy a legtöbb ilyen lakossági állampapír az egyéves, vagy még alacsonyabb. Tehát ha valami hirtelen bekövetkezik, akkor a legnagyobb bajba kerül a kormány, mert egyszerűen nem újítják meg a befektetésüket, akkor mit fognak csinálni?
A nagy kérdésed?
A nagy kérdésem, hogy vajon a nemzetközi mozgástere Orbánnak hogy fog alakulni. Erre óriási lehetőséget kínált volna a tanácsi elnökség. Az ország a kiválóságát bemutatja, látogatókat csábít ide, idehozza a fél Európát különböző konferenciákra, megtölti Brüsszelt programokkal, gyönyörű emlékeim vannak, olasz koncertek, ír táncok, jártunk állandóan. Na most ezt Orbán konfliktussal indította, mint ezt megbeszéltük, és már rossz a hangulata az egésznek. A párpolitikában kipenderítették a néppártból, nem fogadta be a mérsékelt szélsőjobb, és egy karanténben ül a patrióta csoportban.
Hogy ez tovább szűkül, vagy nő? Ugye
ez a párpolitikai szinten leszűkült, kormányok szintén, tehát magára vonta a többiek felháborodását az orosz pártisággal, és ez nyíltan a felszínre jött. Utolsó reménysége Trump megválasztása, ebben bízik még, és a vétó technikája kicsorbult a decemberi kávézással kezdődően, tehát már föl van fegyverkezve a tanács ellene, és vannak technikák ennek a megkerülésére, úgyhogy én nem látom, hogy bővülne a mozgástere, inkább szűkülni fog.
És ennek a következménye érdekes.
Hát nekem az a dilemmám, hogy készül az Európa Tanács részéről egy jelentés, mert időnként vizsgálják a helyi demokrácia alakulását országonként, és hát nem árulhatom el ennek a jelentésnek a tartalmát, szakértőként részt vettem, mint meghallgattak, de nem magyarok csinálják ezt a jelentést Magyarországról természetesen. De hát a dilemma az lesz az önkormányzatok részéről is, hogy mint Woody Allen mondta, hogy legyek-e egy olyan klubnak tagja, ahova még engem is felvesznek. Ugyanis ez a jelentés tulajdonképpen azt fogalmazza meg, hogyha az Európa Unió tagjai lennék, ahol ezt az európai kartát veszik zsinór mértékül, hogy aznak megfelelünk-e a alapelveinek, akkor azt kell mondani, hogy ma már nem felelünk legtöbb szinten a helyi önkormányzat tarta alapvető követelményeinek. Vagyis tulajdonképpen, mivel ez egy kormányközi együttműködés az Európa Tanács, kormány megránthatja a vállát, nem érdekel, sújt minket Európa megvetése és haragja, na és akkor mi van? De persze azért ez a jogállami jelentésnek is része lesz. Ez az értékeléseknek része lesz. És erre egyik válasz lehet az önkormányzatok részéről, ha nem tehetünk semmit, tulajdonképpen minden a kormánytól. Az igazi kérdés számomra az lesz, hogy október 1 után, amikor újra alakulnak önkormányzatok, vajon ilyen beletörődően viszonyulnak ehhez a történethez, vagy azt mondják, megpróbálunk összefogni, megpróbálunk együttműködni, kialakítani a szabadság kisköreinek még maradék elemeit, ellenállni, fellépni, lopizni, próbál megértetni az emberekkel, hogy azt, hogy a posta bezár, az nem a mi bajunk. Az, hogy rossz az egészségügyi ellátás, azért nem mi vagyunk felelősek. Az, hogy rossz az oktatás, azért nem mi vagyunk a felelősek, de ha lehetne, és a mi kezünkben lenne, akkor talán még lehetne jobb is. Tehát, hogyha elindulunk egy olyan irányba, hogy ez az önkormányzatiság talán 2026-ra megalapoz egy másfajta nyitást, és másfajta szemléletet, és megtartjuk a helyi közösségekben a demokratikus kultúrát és demokratikus logikán, akkor ez még más irányba is fordulhat, de ez nem rajtunk múlik, majd ezt is érdemes figyelni, hogy melyik irányba veszik az önkormányzatok azt, ami felé tartja.